Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez a Prolog, a keddesti közvetítéseket megelőző műismertető, elemző és kóstoltató magazin műsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Kodály Zoltán Székely Fonó című egyfelvonásos daljátékát hallgathatják majd meg, arról az 1970-ben rögzített, majd 1972-ben a zeneszerző születésének 90. évfordulóján megjelentetett lemezfelvételről, amelynek karmestere Ferencsik János volt. A magyar opera irodalomból kilógó, és onnan mégis valósággal elhagyhatatlan alap és remek műről beszélvén, az elkövetkező szűk fél órában szóba hozhatom majd többek között a nagybetűs magyar drámát és a csudahalott vándor témáját, egy operaházi aranykort és a Paulay Ede utcát, a népdalgyűjtést és Móricz Zsigmondot, az Ötvös Kollégiumot és a Notre-Dame-i toronyőrt, de érintőlegesen még egy jazzbandre komponált amerikai operettet és a Mese a 12 találatról című filmvégjátékot is. Ám az ismertetést kezdjük Kodály Zoltán zenés színházhoz fűződő, nem minden ambivalenciától mentes viszonyának témájával, amely úgy lehet jóval ritkábban kerül szóba, mint az az elszakíthatatlan kötelék, amelyen nagy magyart a népzenével kötötte össze. Nos, a fiatal Kodály Budapestre fel, illetve az Ötvös Kollégiumba bekerülve szenvedélyes operalátogatóvá vált. Sőt, ha igaz, állandó kimaradási engedélyt is kapott az intézmény igazgatójától, hogy estéről estére elfoglalhassa a maga állóhelyét az operaház karzatán. Ugyancsak e kollégiumi években történt, hogy az ifjú ember muzsikusként, komponistaként jócskán kivette a részét a farsangi és egyéb intézményi mulatságokból. Toszka paródiájával csak úgy, mint mondjuk a Notre-Dame-i toronyőr című diák kabaré zenei kíséretével. A magyar intellektuális elitképzése fellegvárában lett Kodály szobatársa Balázs Bélának, aki 1904-1905-től kezdve bő tucat éven át javasolt újabb és újabb operaterveket, vázlatokat és kész librettókat szívbéli, majd idővel elhidegült barátjának. Köztudomás szerint ebbe a sorba illeszkedett az utóbb Bartók Béla által halhatatlanná tett kékszakállú herceg vára is. De akadt a javaslatok között Goethe egyfelvonásos csak úgy, mint saját mesedráma, vagy éppenséggel az a Tündér Ilona terv, amelybe Balázs Ady Endrét is bekívánta vonni. Kodály azonban, akinek az emberi énekhang iránti fogékonysága mind nyilvánvalóbbá vált, a különféle opera terveket rögtön vagy olykor némi halogatás után mind elvetette. Így nem lett opera abból az Odysseus témából sem, amelynek szövegét maga Móricz Zsigmond szállította, aki a 20-as és a 30-as években időről időre még nyilatkozott is a lapoknak a közös mű remélt közeli megvalósulásáról. Mindeközben a 20-as évekkel Kodály Zoltán mégiscsak nyitott a zenés színpadok felé, de nem hagyományos, vagy ha úgy tetszik, szabványos operakomponista gyanánt, hanem a népzene, a népdal, a népi kultúra zseniális közvetítőjeként, ami, mondhatni, kézenfekvő döntés volt, hiszen ekkorra népdalgyűjtőként és etnográfusként hatalmas mennyiségű anyagot ismert meg és dolgozott fel. És mindeme fáradozásoknak dalok és kórus kompozíciók, de szintúgy hangszeres darabok révén is, mármint zeneszerző is sokat köszönhetett. Arról, hogy milyen, utóbb az életművébe beépített népdalokat gyűjtött Kodály még az első világháború előtt, adjon mintát mindjárt a ma esti Székelyfonó első dala. Mert hogy az elmegyek, elmegyek, azaz, hogy az elmenyek, elmenyek kezdetű dalt 1912-ben a Csíkvár megyei Kászon Impéren ismerte meg a zeneszerző. Mielőtt tovább haladnánk, halljuk a Székelyfonó kezdetéről a vonatkozó részletet Melis György és Komlósi Erzsébet előadásában.
Elmenyek, elmenyek, hosszú útra menyek. Hosszú út korábban köpönyeget vezet.
Kodály számára tehát magától értetődőnek és egyúttal küldetéssel felérően fontosnak számíthatott, hogy a magyar népdalnak és népzenének biztosítson némi bebocsáttatást a zenészínházi világba. Másrészt viszont döntése nagyon is merésznek ítélhető. Elvégre a budapesti színpadokon az eredeti népi kultúrának akkoriban nem ígérkezett éppenséggel garantált siker. És mi tagadás, az elszánáshoz egy saját fiatalkori fenntartását is meg kellett haladnia a mesternek. Még 1905 tavaszán ugyanis az akkor még egészen bizalmas barát Balázs Béla a következőket jegyezte fel naplójába. Magyar művészetről, magyar drámáról beszéltünk aztán. Nem elég gazdag, nem elég színes a magyar népélet drámaanyagnak, mondja Zoltán. Lehortam érte. A 20-as évekre Kodálynak ez a véleménye már nem jelentette gátját a zenés színpadi munkálkodásnak. És ezzel már el is érkeztünk a Székelyfonó keletkezés történetéhez, amelyben Az 1932-es diadalmas operaházi bemutató előtt ott lelhetünk egy 8 esztendővel korábbi színrevitelt, egy ugyancsak Székelyfonó című jelenetet. Ez a kis Székelyfonó 1924. augusztus 31-én egy színház, a Paulai Ede utcában működő Blaha Lujza színház megnyitásakor jutott a közönség elé, méghozzá igencsak meglepő környezetben. A teátrum változatosnak szánt programját reprezentáló megnyitó főszáma ugyanis a Little Jesse James című amerikai operett volt, amelynek zenéjét jazzbandre komponálták. Emellé szánták úgymond hangulatos és érdekes színfoltnak Kodály első színpadi művét, amelyről előzetesen a Színházi Élet így írt. A Bartók Kodály népdalaiból készült zenés kép egy székely fonóka. Természetesen teljesen stílszerűen kerülnek színre a dalok. A szereplők kosztümösen, hatásos, dekoratív beállításban énekelnek majd. Ez az egyetlen része a műsornak, amelyben egyelőre még nincsen bizonyosság. Kodály csak a hétvégén érkezik haza, vele is meg kell még beszélni sok mindenfélét, hogy a zenés kép minél tökéletesebb és nagyszerűbb legyen. Ez az előzetesen, és voltak épp a mából visszatekintve is nyitott kérdésekben gazdagnak tetsző színpadi jelenet, minden esetre arról tanúskodott, hogy a szűk évvel korábban a Psalmus Hungaricusszal megkérdőjelezhetetlenül nagy sikert arató komponista immár lát esélyt a budapesti közönség megnyerésére. Annak a szakadéknak az áthidalására, amelyet 1919-ben éppen a székely népdalról írván így fogalmazott meg. Kinek tessék ma ez a zene? A kuplén nevelkedett városi közönségnek? A Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtésén alapuló, Kodály által színpadra írt magyar énekes jelenet tehát ott szerepelt a Paulai Ede utcai színházavató műsorán. A közreműködő szereplők közül pedig két nevet máig ismerősnek találhatunk a színlapról. Az egyikük a nagy magyar alt, a Bartók és Kodály népdalfeldolgozások népszerűsítése terén hatalmas érdemeket szerzett Bazilides Mária volt. Ő az ifjasszony szerepét alakította, míg a nagyorú bóha megformálója az a Peti Sándor volt, akit mi magyar filmek tömegéből ismerhetünk, ha talán nem is névről, de arcról feltétlenül. Ez a portásként, postásként, pincérként excelláló örök kisember a legnagyobb filmszerepét a Mese a 12 találatról című vígjátékban kapta, ahol köztudomás szerint ő volt Károly bácsi, az emlékezetes öreg pincér. A jelenet fogadtatásáról nem sokat tudunk, ám az bizonyos, hogy Kodálynak nem ment el a kedve a színpadtól és a színpadon a magyar népi kultúra megjelenítésétől. Hiszen két évvel később, alig két sarokkal odébb már operaházi Kodály premierre került sor, a Hári Jánoséra. És habár a mindig szigorú szerző, még e mű lelkes sikerét követően a premier banketten sem titkolta kifogásait, az operaház igazgatója, az ott évtizedes aranykort teremtő Radnai Miklós elől, azért a Hári után érdemesnek találta új színpadi művet bocsájtani a budapesti opera közönség elé. Így született meg 1932-re a nagy, az igazi Székelyfonó, amelynek keletkezése mindazonáltal ahhoz a folyamathoz is hozzáilleszthető, amelynek során Kodály népdalok és népballadák tucatjai dolgozta fel ez időtájt a magyar népzene füzeteiben. Hiszen például az El kéne indulni, meg kéne házasodni kezdetű népdal, amelyet maga Kodály gyűjtött még 1910-ben Gyergyó Szent Miklóson, a magyar népzene első füzetében csak úgy helyet kapott, mint a Székelyfonó színpadán. Ez utóbbi alakjában idézzük most, az előadó, mint gazdag legény, Palcsó Sándor.
El kéne indulni, meg kéne házasodni, de még az a kérdés, kit kéne elvenni. Jaj, 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 jaj. kit kéne enni. Ha kisasszonyt veszek, nem tudsz szőni fonni, jaj, de szégyen nekem pénzig agyát venni. Ajjajjaj, pénzig agyát venni. Ha öreget veszek, az mindig szomorú, annak minden szava egy régi háború. Ajjajjaj, egy régi háború. Ha szegényt megkérek, abba mit csináljak, egy kódusból kettőt ugyan miért csináljak? Ajjajjaj, ugyan miért csináljak? Ha gazdagot leszek, mindig csak az ánya, hány ezenyémből élsz, e a tanítványa. Ajjajjaj, e a tanítványa.
Kodály Zoltán a zeneszerzői tudás legmagasabb fokán helyezte zenekari foglalatba, és sorolta egymás mellé a döntő többségében székely-bukovinai gyűjtésű népdalokat. Vagy, ahogyan ő maga fogalmazott, önérzetesen szerény premier előtti nyilatkozatában, eljárásomat talán leginkább a középkori ötvös mesterek munkájához hasonlíthatnám. Egy sereg drágakő akadt a kezembe. Szép, csiszolt, tiszta, melegtűzű, értékes kövek. Ezeket kellett egy drága mívű szelencébe illesztenem. Hasonló mértéktartással nyilatkozott a műnek arról a vonulatáról is, amely 1932 óta mindmáig atipikussá teszi a székelyfonót. Vagyis a cselekményről. A szövegkönyvet én állítottam össze, de egyetlen szó sincs benne, amit ne a legtisztább népköltészet adott volna. Ezekből a népdalokból, amelyeket a cselekmény folyamatossága kedvéért pantomimikus játék köt össze, épült föl a székelyfonó meséje. Librettóm ilyes formán nem tart igényt a megszokott opera librettók plasztikus egységére, inkább sejtet, mint mesél. Talán azt írhattam volna a színlapra, szövegét szerezte a magyar néplélek. A cselekményt már akkor, 1932-ben is inkább csak körvonalazták a kísérő szövegek. Például így. A háziasszony kérője valami gyanúba keveredett. Csendőrök keresik, menekülnie kell. Búcsúzik az asszonytól, el is menekül, és a betoppanó csendőrök már csak a hűlt helyét találják. Az asszony kesereg nagy bánatában hallgatja a fonók énekét, a lányok unszolására maga is dalol, de bizony szomorú a nótája. Végül is megnyugszik, amikor megtudja, hogy a kérő elmenekült a csendőrök elől. Játékba fognak, énekelve, táncolva eljátsszák a kitrákot játékot, amit a falubeli legények ingerkedő külső kórusa szakít félbe. Egyelőre azonban csak egy legény jut be, a fiatal leány szerelmese, akit nagy hancúrozással fogadnak, és mindjárt be is fogják azt a következő játékba. Majd Görög Ilona gyönyörű balladáját játsszák el, aztán vidám párosító ének következik, és így tovább. Ez a hagyományos értelemben már-már cselekménytelennek ható cselekmény egyesekben keltett némi meghökkenést, vagy éppenséggel ellenérzést. a legegyértelműbben a Népszavában kritikuskodó Arnold Schönbergnél is tanult Jemnitz Sándor fogalmazta meg ezt, aki így írt. Egymástól független népdalfeldolgozások, önálló zeneszámok diktálják itt a tempót és a hangulatot. A szereplők egyéni hozzájárulásuk nélkül a sorrend kényszerének engedelmeskedve nem mint drámai alakok, hanem mint népdal átiratok előadó művészei zökkennek bele egyik jelenetből a másikba. A székelyfonó népdal átiratból népdal átiratba ráncigált, itt még síró, de a következő pillanatban már kacagó, itt még jajgató, de néhány ütem után már ismét újjongó alakjai hisztérikusan hatnak. Vagy élettelen benyomást keltenek, mint a dróton húzgált bábuk. Növeli ezt a benyomást, hogy a darab természeténél fogva cselekménytelen. Ami történik, csak látszat cselekmény, amely kizárólag arra szolgál, hogy az átmeneteket némiképp áthidalja, a varratokat elfödje. Kétségtelen, hogy a műben nagy akarások, igazán költői szándékok jelentkeznek. Az újdonság döntő alaphibája ott rejlik, hogy külön életet élő népdalok jelenetezett összefüggésével, egymás mellé állításával vél szerves, élő egészet alkothatni. Ez nem daljáték, hanem egyes dalszámoknak néhol már-már kínosan összekényszerített gyűjteménye. Csak hogy meghatározóbbnak és érvényesebbnek bizonyult az az elismerő, sőt felmagasztaló ítélet, amelynek legszebb megfogalmazását Szabolcsi Bence adta 1932. április 24-e, vagyis az operaházi ősbemutató reggelén. Ő így írt előzetesen a székelyfonóról. Ez a dráma a nép, s az egész magyarság élete. A nagy feladat tehát ez volt, színpadra állítani a dráma jeleneteit oly módon, hogy önmaguk saját szavaikkal elmondják az elmondatlan, s a maga teljességében talán örökre elmondhatatlan nagy egészet, a magyar drámát. A terv, a gondolat, a vállalkozás a maga páratlan merészségében valóban egyedül áll, és a maga teljes merészségében sikerült. Korábban már említettem, hogy a címnek megfelelően a dalok döntő többsége székely, bukovinai gyűjtésű. Onnan való a darab középpontjában álló Görög Ilona balladája, benne a csuda halott Bertelaki Lászlóval. Ennek a balladának a vándor témája Skóciától Görögországig seregnyi nép folklóriában megjelent. A gyűjtés helyét tekintve viszont mondhatni kilóg a székelyfonóból a legeslegismertebb dal. A Csitári hegyek alatt, hiszen azt a nyitrai alsó csitárban gyűjtötte Kodály még 1914-ben. Ám befejezésül most nem ezt, hanem a másként egyedi Te túl rózsám a málnás erdején kezdetű dalt idézzük fel, amely az ősbemutató után bő 3 évtizeddel, 1965-ben került be a székelyfonó előadási anyagába. Régóta érzem, hogy két friss dal közé kéne egy lassú, indokolta utólagos beavatkozását lakónikusan az idős Kodály. Alkotói és férfiúi szeméremmel említés nélkül hagyva azt, hogy ez a részlet gyászzene gyanánt tekinthető. Első feleségét, Emma asszonyt búcsúztatva a soha viszont nem látás dalával, és a Kodály esetében mindig személyes hangot jelző csellószóval. Következzen tehát most a Te túl rózsám Kumlósi Erzsébet csodálatos előadásában a Magyar Rádió énekkarának közreműködésével a Ferencsik János által vezényelt 1970-es felvételről.
Oh,
Kérem, ha szép estére vágynak, úgy feltétlenül hallgassák meg ma este Kodály Zoltán székelyfonójának e klasszikus felvételét. És persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor egy spanyol opera ritkaság, Isaac Albéniz Pepita Jiménez című Derűs Víg operájának tavalyi madridi előadása lesz műsoron. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pergel János nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető, László Ferenc. Mint mindig, úgy most is annak közlésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalán akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.